Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórend vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz az egykori társadalmi és gazdasági elitet képező történelmi családok mindennapjait.
Batyány Satman László az én dédnagyapám volt, 1870-ben született, nem hercegként, gróf Batyányiként. 1890-es években már orvos volt, létrehozta 97-ben az első kórházát Köpcsényben. Akkor az életének minden pontján felfedezhető az a mély Isten hit, és hát a vallásnak, Istennek a szeretete.
Hogyan élnek a mai leszármazottak?
Tisztességes körülmények között nevelem 3 gyerekemet, és amúgy is a legfontosabbnak a lelki örökséget tartom. Azt gondolom, hogy történelmi családoknak túl kell tennie magukat a sebek nyalogatásán.
Családi történeteket és anekdótákat elevenítünk fel.
Trianon után, amikor nyilván voltak ezek a választások, akkor nagyapám egy elég magas ember volt, odaállt a fülke mellé, és mindenkinek elkapta a krabancát, aki nem jó helyre rakta a X-ét.
Hogyan élték meg a családok a világháborút követő kommunista berendezkedést és bélistázást?
Mai fejjel felfoghatatlan ez hogy tényleg a csengő frász, az, hogy bárkinek a lakásába minden további nélkül behatolhattak, bárkit elhurcolhattak, mondva csinált indokokkal.
Beszélgetéseink során ehhez hasonló kérdésekre keresjük a választ, feltárva a történelmi családok májkató és mindennapjainkban jelenlévő történetét. Jó reggelt kívánok! A mai adásban nagyon sok mindenről fogunk beszélni, családtörténetről, heraldikáról, drágakövekről, címerfestésről és harangöntésről is. Mindehhez beszélgető partnerem Zsigrai Zsolt, őt hívtam meg a mai adásra. Szervusz Zsolt!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
A Zsigrai család több száz évre tekint vissza, majd a 18. században 3 részre szakadt, így van nemesi és főnemesi ága is. Te melyik ághoz tartozol?
Én a nemesi ághoz tartozom. Ők főleg Abóiban és Zemplénben terjedtek el, de valójában az ország minden részében megtalálhatóak.
A főnemesi ággal van valami kapcsolatotok?
Természetesen. Tehát egyrészt a főnemesi ág az kihalt Zsigrai Margittal. Tehát Zsigrai Antal volt az utolsó férfi tagja, 1948-ban halt meg New Yorkban. A lánya Margit 1984-ben halt meg, és az ő mostoha fiával, Báró Bakács Besenyei Ferenccel tartottam a kapcsolatot, tehát illetve a lányági örökösökkel, a Báró Sell családdal. A másik nemesi ág, ők bátori előnevet viseltek. Hát 1700-as évek után jelennek meg, vagy válik szét a család, ők valószínűleg Erdélyből kerülhettek vissza Magyarországra. Ha jók az információim, akkor második Rákóczi Ferencnek voltak hadiszállítói a Rákóczi szabadságharc alatt. A pozsonyi ág, hát ők abból lettek igazából a fő nemesi ág.
Amelyik kihalt.
Hát amelyik kihalt, igen.
Igen, és te pedig a Zsigrai ághoz tartozol.
Hát azt kell megemlítenem, hogy tehát a mi családunk az mondjuk úgy elég régi eredetű, tehát az első adatok az ugye 1200-ról maradtak fönn, tehát ott azért elég komoly birtokkal rendelkezett a család, és igazából ebből a elég gazdag családból a 19. század végére azért egy ilyen inkább ilyen középparaszti rétegbe csúsztunk vissza. Ott Zemplénbe és Szabolcsvár megyébe voltak családi birtokok, hát illetve nem is nagyon lehetett ezeket birtoknak nevezni, ezek ilyen 50-100 holdas dohányföldek voltak, a család saját maga művelte, és nagyapám ebből a majdhogy nem szegény környezetből emelkedett ki, úgyhogy elvégzett valami iskolát, utána Miskolcon kitanult a gumijavítást, és felkerült Budapestre. Itt Budapesten először a közmunkatanács alkalmazta, Margit szigetnek volt egy valamilyen részintézője, és az 1930-as években több társával együtt, vagy üzlettársával együtt alakítottak egy ilyen autógumi kereskedelmet, illetve egy javítóüzemet az Anker utcába, az 5 kerületbe. Ez elég jól ment, közben nagyapám kivásárolta a társait, és egyedül lett tulajdonosa az üzletnek, és később átköltözött a Szent István tér 2 alá. Ez az üzlet, vagy ez a műhely, ez egészen 94-ig működött, tehát 1932-től 1994-ig.
Csak gondolom, a család.
Igen, de most a nagyapám az közben azért vásárolt magának birtokot, Üllőn volt egy 150 holdas kisebb birtok, meg különböző házak, egyebek, Mátyásföldön egy nagyon szép villa volt, Molnár utcában volt egy lakás, és Római fürdőn volt később egy szinten egy szép villa. És akkor így értük meg a 1948-at, amikor a kommunisták hatalomra jutnak.
Ugrunk egy kicsit az időben, és akkor elérkezünk ugye a 50-es években, ez a ti családotokat hogyan érintette?
A földeknek egy részét már 45 után elvették. Tehát beleesett abba a kategóriába, amikor már nem lehetett megtartani. De hát hagytak ilyen 25-30 holdat, de hát mellette meg hát a gumijavító az meg megmaradt. Ő elég jól megúszta ezeket, mind a második világháborút, mind az utána levő dolgokat, egészen 1956-ig, illetve 57-ig, amikor birkákat szállítatott egy fuvarossal, vagy egy ilyen bérszállítóval, és kiderült, hogy a teherautó, amin a birkákat szállították, az lopott volt, tehát a 56-ban a Magyar Néphadseregtől lopták a teherautót, és ebből egy óriási nagy botrány lett. Nagyapámat is letartóztatták, apámat is meggyanúsították, aki akkor ilyen 17 éves volt, és hát a teherautónak a tulajdonosát. És akkor kiderítették, hogy a nagyapám az 45 után a Független Kis Gazdapártnak volt nagyon rövid ideig a Pest megyei titkára, és akkor ez így bőven elég volt arra, hogy pár évre leültessék Vácra. Jó, azért elég korán, tehát ilyen 2 év után azért ő szabadult.
Tehát akkor 58-ban?
Hát 58-ban azt hiszem, de hát őt igazából azért is engedték el, mert állítólag valami ékszíjat kellett neki megszerkeszteni, amit az oroszok nem tudtak, és akkor ennek fejében engedték el. De hát ez mondjuk egy ilyen családi legenda aztán, hogy ez mennyiben volt igaz, vagy nem, azt nem lehet tudni. Minden esetre a gumijavító műhelyt azt visszakapta.
Említetted, hogy hát azért megfigyelték a családot hosszú ideig.
Hát volt rá példa, igen. Tehát egyrészt a gumijavítóban, főleg a 80-as évek elején ott volt egy beépített úriember, aki állítólag egy szomszéd vállalatnak volt a sofőrje, de mondjuk én sofőrködni nem nagyon láttam, ő reggel 7-kor nyitáskor odajött, és este 5-kor elment a műhelyből. Időnként azért voltak napok, amikor nem jelent meg, gondolom máshova is kellett mennie.
Te heraldikával, címerfestéssel, drágakővéséssel foglalkozol, pontosan mi is ez a heraldika?
Igazából ez egy olyan rendszer, címerekkel foglalkozik, tehát különböző szabályok érvényesülnek egy címer szerkezetében. Tehát nem csak stilisztikai, hanem logikai szabályok is, tehát amit általában mindenki ismer, hogy színre színt nem teszünk, meg fémszíneket nem alkalmazunk fémszínekhez. Általában elég kevés színnel dolgozik maga a heraldika, tehát van a 4 alapszín, tehát a vörös, kék, fekete, bordó. És akkor emellett vannak még a különböző fémszínek, ezüst, arany, aztán Magyarországon nem alkalmazott prémek.
A heraldikának elég kötött szabályrendszere van, minden színnek megvan a maga jelentősége.
Valóban mondjuk a 16. vagy 15. századtól azért próbáltak valami jelentést hozzákapcsolni a különböző színekhez, meg alakokhoz, meg egyebekhez. Természetesen vannak általános dolgok, például az oroszlán a bátorságot fejezi ki, a pelikán az önfeláldozást, a galamb az olajággal az a reményt, a Noénak a galambjára utalva. Tehát ilyenek vannak, de a címerek sem voltak annyira kötöttek. Tehát például, ha megnézzük egy családnál, hogy mit tudom, hányféle címert használnak, vagy egy címer hogyan alakult át, például a Kubinyi családnál eredetileg jégerfák vannak a címerben, most ehhez képest több száz éve fenyőfákat ábrázolnak.
Ugye a családoknak is volt saját címere, tehát minden családnak meg volt a maga családi címere, ugyanakkor voltak településeknek is címere, ami sok esetben, ugye, ha jól tudom, akkor hát az ottani családnak, nemesi családnak a címereinek egy részét is sokszor tartalmazta.
Hát ez inkább tehát a nemesi címereknek a felhasználása az elég késői, tehát a legkorábbi település címerek azok általában város címerek, tehát általában az uralkodó által adományozott címerek, És ezek általában olyan jelképeket tartalmaztak, ami egyrészt az adományozóra is utalt, például ott Kassa címerében, ott van a Piasztoknak a fehér sasa Ulászló miatt, vagy ott vannak benne az Anzsulidium a korábbi címeradományra utalva. A városoknál olyan elemeket is próbáltak beletenni, ami mondjuk a városnak a tevékenységére utal. Tehát ahol mondjuk bányászváros volt, akkor mondjuk betették a kőtörő kalapácsokat, vagy a vésőket, vagy a csákányt.
És akkor elérkezünk a 40-es, 50-es évekhez, amikor ugye a települések szociál heraldika szerinti címereket kaptak.
Azt kell mondanom, hogy sok településnek például korábban nem is volt címere. Hm. Tehát ők kitaláltak maguknak valamit. Persze mondjuk a 40-es, 50-es években főleg inkább városoknak vagy nagyobb településeknek volt címere. Sok esetben átvették a korábbi címet, és csak egy kicsit szocialistábbá tették, általában betettek egy-egy vörös csillagot, vagy sarlót és kalapácsot.
Búzakalászt.
Búzakalászt. De a búzakalász az már régebben is azért létezett a címerekben.
A rendszerváltás követően több településnek a címerének az újra tervezésében, vagy a régi címerének a kialakításában részt vettél, főleg határon túli települések esetében.
Különösebb dolgom itt ezekkel azért nem volt, mert itt azért adott volt a településnek a régi címere. Sok esetben csak utána néztem, hogy volt-e valami más változat, vagy ha több változat volt, akkor a több változatból csináltunk egyet. Amiben itt részt vettem, főleg Magyarországon, az mondjuk a 11. kerületnek a Kissé Túzsófúl címere, vagy a 12. kerület címere, aztán különböző ilyen kisebb településeknél vettem részt címertervezésbe, de azért az oroszlán részét ezeknek nem én végeztem, hanem a grafikus. Uh-huh. És itt az a baj ezekkel a település címerekkel, hogy általában egy kész koncepciót kapunk, tehát megmondják, hogy mi legyen benne, például a 12. kerületnél megmondták, hogy a Jánoshegyi kilátónak benne kell lennie mindenféleképpen. Ott azért próbáltam valami hagyományosabb címert kialakítani, mert amit vele először jöttek, azért az egy elég modern, számomra kicsit idegen címer volt. Ott például belekerült a 1500-as évek eleji címerből a rózsa és a lilium, ami mondjuk a korábbi budaváros címere tartalmazott, mint címerelemet.
Én ajánlom a hallgatóknak mindenképpen, hogy ezeket nézzék meg, mert nagyon érdekes képi virágot adnak az egyes településeknek a címerei. A másik, amiről még szeretnék veled beszélni, az pedig a drága kövésés, ami tulajdonképpen a fő munkád, ezzel foglalkozol a legtöbbet. Ez egy igen speciális és nagy odafigyelést igénylő munka. Sok esetben, ha jól tudom, géppel végzik. Te ritka kivételek közé tartozol, aki kézzel vésed a
Nem, ez egy félreértés, tehát igazából géppel nem lehet követ vésni. Legalábbis azt a fajta munkát nem lehet megcsinálni, amit én csinálok. Tehát hál' Istennek ezt még se lézerrel, se CNC-vel, se egyebekkel nem lehetett megcsinálni. Én elsősorban nemesi címereket vések, monogramokat drága kövekbe, és ezek annyira finomak, és a kövek meg annyira kemények, hogy erre még azért nem találták ki a technológiát. Lézerrel próbálkoznak, de hál' Istennek a kristály szerkezetben lévő víz azért az nem szereti ezeket a dolgokat, és elég gyorsan berobbannak ezek a kövek. Úgyhogy ezt meg mindenki még hagyományos módszerrel vési. Annyi a különbség, hogy most már azért vannak olyan marófejek, amik eleve gyémánt szemcséget tartalmaznak, ez ilyen szinterezett gyémántmaroknak hívják őket. Ezzel kicsit gyorsabb, de hát a finom munkákat azt még mindig hagyományosan csináljuk.
És milyen kövek beszoktál?
Főleg kalcedonok, ahátszármazékok, amik így rendszeresebbek, vagy csűrűbben fordulnak elő, de hát van, amikor smaragdba vések, van, amikor zafírba, tehát így keményebb kövek is előjönnek, és akkor persze vannak ilyen puhábbak, bár kicsit munkásabb kövek, mint a lápiszlazuli, malahit. Tehát ezeket azért annyira nem szeretem, mert bár nagyon szépek tudnak lenni, de ezek meg már túl puhák. Elég kevesen csináljuk ezt, tehát címervéséssel nem hiszem, hogy 100 embernél több foglalkozna a világon.
Összesen?
Összesen.
Magyarországon?
Magyarországon talán 2-3 vagyunk. Most elég sokan meghaltak, tehát de mondjuk eddig sem voltunk ilyen 6-nál többen, tehát a maximális létszám.
És ezt hogy lehet tanulni ezt?
De elméletileg ide Robertsteinben, ez egy német település, ahol évszázadok óta foglalkoznak drágakövekkel. ott lehet tanulni ezt, ott egy 2 éves képzésben tanulják. Én őszintén szóval nem jártam oda, tehát én saját magamtól tanultam meg ezeket a dolgokat. Egyrészt jártam ki Idárba én is, tehát ott volt mester, akihez ki tudtam menni, másrészt meg itthon volt egy úriember, akit Pusztai Péternek hívnak, tőle tanultam meg.
Haragböntéssel is foglalkoztál?
Igen, tehát amikor én leszereltem a honvédségtől, mint csorkatona, illetve a Magyar Néphadseregtől, darabig apámnál dolgoztam, bejött egy úriember a műhelybe, régi kuncsaptunkon, fogalmunk nem volt róla, hogy mivel foglalkozik, és ugye elkezdett kérdezősködni, és akkor föltett egy ilyen találós kérdést, hogy az alumíniumot hogyan lehet megszólaltatni. Tehát az alumínium önmagában nem ad hangot, és rávágtam, hogy réseléssel. És teljesen ledöbbent, hogy én ezt hogy találtam ki, mert mint kiderült, ez az ő szabadalma volt. Az úriembert Jenei Tibornak hívták, és neki volt egy műhelye, ott kezdett el egy... Hát akkor azt hiszem talán világszabadalomnak számított az az eljárás, amivel ő dolgozott. Hungarocellből csináltam meg az öntőmintát egy az egyben. Ez került az öntőhomokba, és erre öntötték a folyékony fémet, általában alumíniumot. És akkor ez tökéletes volt, mert nem kellett famodelleket készíteni, nem kellett agyagmodelleket készíteni. Hát mi elsősorban ugye épületdíszekkel foglalkoztuk, és emellett harangokat gyártottunk éjjel-nappal. Rengeteg helyre került harangunk, Ausztráliától kezdve Amerikáig, Székesfehérvárot, egy harangjátékot csináltak belőle.
Ipari alpinizmus, helymászás.
Hát az volt, igen, tehát én azért gyerekkoromtól kezdve azért elég mozgékony voltam, tehát mondjuk a szüleim elég korán felismerték, tehát 3 éves koromtól jártam tornászni. Utána az Áldás utca János iskolába kerültem sporttagozatra, akkor a KSC-be kerültem, ott szertornáztam. De amikor végeztem így az általános iskolával 14 évesen, akkor ott volt egy-két barátom, aki így foglalkozott a hegymászással. Azt hiszem 14, tehát éppen befejeztem a 8 általánost, és akkor elhatároztuk, hogy kimegyünk a Tátrába hegyet mászni. És ez mondjuk ez úgy elég érdekes volt. Apám még szerintem azóta se tértek magukhoz. Kértem 2000 forintot, és akkor kimentünk 2 hétre hegyet mászni, és onnantól kezdve viszont hát elég sokat mentem Alpokba, mindenhova, tehát azért voltam a Mont Blancon, Grosgrocknern, Matterhornban, Eigeren.
Mai napig a Pán-Európa Uniónak vagy a elnökségi tagja.
Igazából ez egy mozgalom, tehát nem egy egyesület. Azt kell tudni a Pán-Európa Unióról, hogy Európa majdnem minden országában van alapszervezete, elég sok konferenciát rendez, különböző egyéb dolgokat csinál. Mi például, amíg nem tört ki a Covid, Kárpátalja és Erdély gyerekeket üdültettünk a Balatonnál, emellett sajtódíjat hoztunk ki, Ötvös József sajtódíj néven. Hát most a Covid alatt azért ezek ügyrendre megszűntek. Régen volt olyan, hogy negyed évente volt egy előadásunk, és évente 1 vagy 2 konferenciánk, amit különböző témákban rendeztünk, tehát az Atlanti Szövetségtől kezdve mondjuk a migránsokig bezárólag majdnem minden szóba került.
Köszönöm szépen, Zsolt, hogy itt voltál és meséltél a családodról, meg a munkáidról. Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy a mai napot velünk kezdték. Dicsértessék a Jézus Krisztust!